A 19-es lap végén tartunk a Sanhedrin traktátusban, és a 20-as lapot fogjuk ma reggel tanulmányozni. Lássunk is rögtön hozzá. Amarabi Jöjjelen Töjkfősel Jöjszef, Anbenu Nusso is a Bajáz, Töjkfősel Bajáz, Anbenu Nusso is a Páltiben Lá is. Ugye tegnap tanultunk Pálti, vagy másik nevén Pálti erről. Ő volt az a férfi, aki a férje lett Michálnak, Saul király lányának, azok után, hogy Saul először az idősebb lányát, Miravot ígérte oda Dávidnak, de mégse adta oda neki, majd Michált is oda ígérte, de őt se adta oda neki, és Michál ráadásul már érvényesen el volt jegyezve Dávidnak, mégis egy másik férfinek adta ezt. A másik férfit úgy hívták, hogy Pálti, vagy másik nevén Páltiél. És a Talmud azt meséli Páltiról, hogy ő tudta, hogy valójában ez a házasság érvénytelen, tehát egész élete során tartózkodott attól, hogy Michállal nemi kapcsolatra lépjen. Egy kardot szúrt le a hálószobába, és azt mondta, ha valaki ezen a kardon átmegy, akkor a kard csújtson rá, és ezért ez egy fantasztikus, egy óriási ön uralomról tesz tanúbizonyságot. Nem ő volt az egyetlen, aki képes volt ellenállni a nemi kísértésnek. Három szeméről van itt szó, József, Boáz és Pálti. De Józsefnek az ereje, ahogy képes volt ellenállni a nemi kísértésnek, ugye amikor Potifár feleség el akarta csábítani, az szerény semmiség ahhoz képest, ahogy Boáz ellenállt, amikor Rút még a betérése előtt odabújt mellé, és ő képes volt ellenállni a csábításnak. De mindez semmi szerénység Páltihoz képest, aki viszont minden nap és minden este ellenállt a csábításnak. Töjkvésel Jöjszef, Anbu Nusso, és a Bajázik szép, vagy Hívek a Cél, Lájla, vagy Echda is, vagy Lafesz, vagy Lafesz, amár Rávs, Nászab, Szajjék, Körrasé, Lefaszész. Miért volt Boáz önuralma nagyobb, mint Józsefé? Mert azt olvassuk Boázról, hogy és volt azon az éjszaka, hogy megijedt a férfi, és íme egy nő feküdt a lábánál. És azt a kifejezést használja, hogy Vai Lofesz. Mi ez a Vai Lofesz? Lofesz az azt is jelenti, mint egy ilyen, mint a reteknek a gyökere. Reteknek fordítja? Minek fordítja? Fehér répának. Olyan lett, mint a fehér répa. Hát, megkeményedett. És a nemi vágyak csúcson voltak minden szempontból, és mégis képes volt ellenállni neki. Tökvösebb baj ezen a buszosabb Páltiben Lá is, de mindez semmi is volt ahhoz képest, amit Páltiben Lá is csinált, ahogy azt már tegnap kifejtettük, hogy minden este képes volt ellenállni. A saját ugyan téves házasságban, de mégis saját felesége csábításának. Amarabi Jöjjelen Majdik Szív Rabbeis Banus Asszú Chajil Vata Lissal Kulana, hogy minden péntek este énekeljük a ház asszonyának dicséretét, Salamon király énekét a példabeszédekből, ami úgy szól, amiben van egy olyan mondat, sok lány tett nagy dolgot, de te mindannyiuk fölött vagy. Sok lány tett nagy dolgot, ez ki? József és Boáz. De te mindannyiuk fölött vagy, ez Pálti. Tehát, hogy van egy ilyen hátsó jelentése is a mondatnak. Amarab Shmuel ben Nachman, Amarab Yonasan, Majdik Szív Seker a Hénbe Hevelőjéfő. Ugye ugyanebben a szövegben olvassuk, hazugsága, kedvesség, és levegő. Levegőnek fordítja? Levegő a szépség. Mire vonatkozik ez? Hazugság, a kedvesség, ez József. Mit jelent ez, hogy hazugság, kedvesség, ez József? Azon írva az egyiptomiak, azok borzasztó ronda emberek voltak. Tehát Potifárné nem lehetett nagyon szép, maximum kedves. De a kedvesre felismerte, hogy hazugság, és ellenállt a kedveskedésének. És levegő a szépség, ez pedig Boáz, aki ellenállt Rút szépségének. Írásza semmi, itt is hallol, az örökkévaló félelme az, amelyik dicséretes, ez pedig Pálti, akiről már volt szó. דבר אחר, שקר אחרי זה דרך של מוישה, הבל היפי זה דרך של ישוע, ירס שם את ישראל, זה דרך של חזקיה. מה שקסיין את זה, הרום כיפה אז יש, אז הרום נמצדיק רסול, הזוגשג, הסייבשג, אז מוזש נמצדיק, לבגיו, הקדבשג, אז מוזש נמצדיק, לבגיו, הסייבשג, אז יהושוע נמצדיק, אז אורי כבר הוא פיילה, ותסתלת אז המייק, דיצ'יירת אש אספדיק, חזקיה נמצדיק, חזקיה נמצדיק, כי יהודה הקיראיה וולט שקנק ידעין, a zsidók olyan szinten elmélyültek a Tóra tanulásban, ami korábban ismeretlen volt. Davar Áker Sechel Kenzel, Dörösel Möjsev és Suha, Vehevelévész Dörösel Hiszkia. Megint mások szerint a hazugsága, a kedvesség, ez Mózes és Jehoshua nemzedéke, levegő a szépség, ez Hiszkia nemzedéke, és az örökké tisztelete az, ami dicséretes, ez pedig Rabbi Judah ben Rebbi Lai, akinek a nemzedékében még magasabb szinten tanulták a Tórát. Amralav al Rabbi Huda ben Rabbi Lai, Shayu Shishatal Midim Iskasem et Az Achaz, Iskim ve Teira, azt mesélik az ő nemzedékéről, hogy volt olyan, hogy olyan nagy szegénység volt, hogy 6 tanítványa egy pokróccal takarta be magát, mert olyan szegények voltak, és mégis a Tóra tanulást nem adták föl. Oké. A Misna következik, kedves barátaim. A Misna azt mondja, folytatja a király speciális szabályait. Ugye eddig most tanultunk a főpapról és a királyról, hogy milyen speciális kivételes szabályok érintik őket, és ennek kapcsán azt mondja, hogy a király gyásza a következőképp néz ki. Mészlői mészénél egyszerűen ezek páltrénselői, ha meghal valaki-e, akár egy közvetlen rokon, akkor se hagyja el a palotáját. Ebből judaimér, imraca, lacész, áhár, amita, jöjce, és kémat szerintem, hogy davicsi az áhár, amit az össel ávnél. Azt mondta Rabbi Judah, de hogyha ő akar, akkor kimehet. Ugye mi az oka annak, hogy nem megy ki a király a palotájából? Mert a király nem mondhat le a neki járó különleges tiszteletről. És nem lenne méltó a király tisztelethez, hogy ő a halotti gyásznép részeként kíséri a halottat. Rabbi Judah azt mondja, hogy ha akar, akkor ezt mégis megteheti. Ha akarja, mégis megteheti a király. Ahogy látjuk, hogy Dávid is, amikor Avner meghalt, akkor Dávid követte Avnernak a koporsóját a halotti menettel. Ahogy írva van, és a király Dávid a koporsó után ment. Amrulaj, de davar elele fájesz eszaam. Mert azt mondták a bölcsek Rabbi Judának, igen, Dávid és Ábner esete egy speciális eset, ami csak azért volt, mert Dávid így akarta vígasztalni a népet. Mi volt Ábner története? Ábner eredetileg Saulnak volt a hadvezére, és Saul támogatta, aztán pedig Saul után egy másik fiát Saulnak nevezte ki királynak, vagy támogatta. Végül is átállt Dávidhoz. De amikor eljött Dávidhoz ott jönni támogatni, akkor Joáb, aki Dávidnak volt az egyik hadvezére, félrevezette Dávidot, és azt mondta, hogy Dávid életére jön törni, és megölte Avnért. És amikor ezt megtudta Dávid, akkor, hogy itt törbe lett csalva Avnért, akkor, és ráadásul a nép nagyon haragudott, mert azt gondolták, hogy ez Dávid támogatásával történt, akkor Dávid direkt kiment a gyásznéppel a koporsó után, hogy ezzel mutassa, hogy ő nem támogatta Avnernek a meggyilkolását. Hogy? Ugye Joávat nem tudta megbosszulni, vagy nem tudta megbüntetni emiatt Dávid, és azért a végrendeletében azt mondta Salamonnak, te tudod, hogy mérges vagyok Joávra, intézkedjen az ő kapcsán, és végül Salamon, szóval Salamon ölte meg Joávot, vagy ölette meg Joávot. Jól emlékszem. Tanulában a makrimsin ágon nasim lacész ácharam mit, bocsánat, kihajtuk. Uksim ávrin oiszaj, kola omme szubinála arec, ve hu mészé vála dárgas. Amikor a király halotti tort tart, akkor ő nem a földön ül a néppel, hanem a sámlina ül, miközben a nép a földön ül. Oké, nézzük, mit mond a Talmud. Tanrában a makrimsin ágon nasim lacész, ácharam mit, hogy jöjtszösz, Lifne amita jöjtszesz. Kétféle szokás van, hogy a férfiak és a nők hogy kövessék a koporsót, a gyásznép hogyan oszoljon meg. Az egyik szokás szerint a nők mennek a koporsó előtt, és a férfiak a koporsó után, a másik szokás szerint a nők mennek a koporsó előtt, koporsó után, és a férfiak a koporsó előtt. Rabbi Yehuda, hogy mert a ilyen nasi lifne amita jöjtsz, és a kém a című Davicsi, a szákha mit asszis lávne, és nem a meleg dovid állakákra amita. Rabbi Yehuda viszont azt mondta, hogy nem, szerintem a nők mindig a koporsó előtt kell, hogy menjenek, mert mit olvasunk Dávidról, hogy Dávid követte Avner koporsóját. Tehát ő nyilván nem a nőkkel együtt ment. Tehát ha követte, az azt jelenti, hogy a nők mentek elől, és ő ment hátul. Amru lajlai hea davar, elől fájszam. Ni spájszus hea Dávid jöjtsz, mi bénen nasim, ni hasz bénen nasim, jöjtsz bénen nasim, ni hasz bénen nasim. Azt mondták erre a bölcsekre, hogy Judának ez egy tévedés. Dávid a nők között volt, amikor az ágy vagy a koporsó után ment, mert Dávid az egész népet akarta vigasztalni, ezért először a férfiakkal ment a koporsó előtt, utána bement a nők közé, hogy ők is lássák, hogy Dávid ott van, majd utána kiment a nők közül, és visszament a férfiak közé, ahogy írva van, hogy Jédukaliszről, ki lajöjsz a melech, valamit a szávnél, az egész nép tudja, hogy írja az írás, Izrael egész népe tudja, hogy nem a királytól volt az utasítás, hogy megöljék Avnert. Darás Rava. Májdik szív javakajam, lávrész ez davadik szív lehákrész, vagy rinnan lehávrész, vagy hile lehákrész, vagy szöp lehávrészaj. Ugye az a mondat, amelyik arról szól, hogy itt a Dávidhoz hogyan viszonyult a nép a Avner gyilkossága után, az úgy szól, hogy és jött az egész nép halotti torra Dávidhoz. De a halotti tor van írva, vagy azt olvassuk, de valójában lehachris, elszakadni. Ami majdnem ugyanúgy írjuk, csak a vét helyett haf. Másképp van írva, és másképp olvassuk. Mivel ennek a jelentése, hogy kezdetben úgy jött a nép, hogy elszakadjanak Dávidtól, mert mérgesek voltak rá, fel voltak háborodva, hogy Ávnért meggyilkolta, de amikor látták, hogy Dávid nem támogatta ezt az ügyet, akkor jöttek vigasztalni halotti torra Dávidhoz. Tehát mind a két olvasata a szövegnek jogos. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rabbi, nem mám nénás Avner, mint és hajol a limchözbe Saul, vagy löj Micha. De mi volt tulajdonképpen az égi oka annak, hogy Avner megérdemelte a halált? Mit követett el? Mi volt a hibája? Azt mondta erre Ráv, a probléma az akkor volt, amikor Saul megölte Nov papjait. Ugye Nov ez egy pappal teli város volt, ahol Dávid elmenekült, és a Nov papjai élelmet adtak neki, és menedéket. Ők nem voltak teljesen tisztában azzal, hogy ő Saulnak egy ellenfele, vagy versengés van közt és Saul között. Viszont amikor Saul ezt megtudta, akkor ezt a királlyal szembeni lázadásnak tekintette, és az egész várost elpusztította. És Avner nem szólalt föl ez ellen, nem védte meg ezeket a papokat, és ezért érdemelte meg később, hogy őt is meggyilkolják, meggyilkolja Joáb. De Micsak Amar Micha, velői Nena, de Micsak szerint ez nem igaz, Avner igenis felszólalt ez ellen a dolog ellen, csak nem hallgatták meg. És néha mikro echot darsú, vagy Kánon a melechel Avner vijem rá komolysz, naval jomolysz, Avner jadechol a szurajsz, vireg lecholó in husim ugosu. Mind a ketten az a rávis, aki azt mondja, hogy nem szólalt föl a Nov papjai érdekében, és az is, aki azt mondja, hogy felszólalt, csak nem talált meghallgattatásra, ugyanazt a mondatot magyarázzák, csak másképp. Ugye hogyan azt a mondatot, amiben Dávid búcsúzott, tartott halotti búcsúbeszédet, nos, ezt a mondatot értelmezték. Mit mondott Dávid? Vagy jöjj már, ha kamois novel nyomusz Avner, talán bűnözőként halljon meg Avner? Kezeid nem voltak megkötve, lábaid nem voltak megbilincselve. és mégis mint a bűnösök előtt estél el. Ez a teljes mondat. Mit jelent ez? Mándam elő, hogy mi hachika már. Azt szerint, aki szerint nem szólalt föl a Nov ártatlan papjainak az érdekében, elmulasztotta ezt, szerinte ezt Dávid így értette. Ezzel a mondattal Dávid tulajdonképpen utal arra, hogy megérdemelte azért valahol Ábnér a halált, mert kezeid nem voltak megkötve, lábaid nem voltak megbilincselve. Mi az oka hát annak, hogy nem szólaltál föl? Hát így aztán a bűnösök elé estél, és meghaltál. Másik vélemény szerint viszont felszólalt, és nem figyeltek rá, és akkor viszont így kell értelmezni a választ, mint hogyha Dávid kérdezni, vagy mélázna azon, hogy mi is történt itt. Hát ma is navaj, nyomusz, talán bűnösként halljon meg Ávner? Kezeid nem voltak megkötve, és lábad nem volt megbincselve. Magyarul ő felszólalt, helyesen járt el, nem úgy, mint aki meg van bilincselve. Akkor viszont mi az oka annak, hogy elestél a bűnösök előtt? Tehát az kérdés az, hogy ezt kijelentő mondomán mondta Dávid, vagy kérdő formában. Nem mondom, mert Micha my time is. Na viszont, hogyha elfogadjuk azt, hogy mégis felszólalt, akkor mi volt az oka annak, hogy, hogy ilyen büntetést kapott, hogy Joáb meggyilkolja? Amarab Nachum ben Yitzchak, se siha Málchoz vész David, stej sanimu mechca, ugye azért, mert Dávid királyságát késleltette 2,5 évvel, mert ő volt az, aki királyként kinevezte Saul fiát Isbosetet, és ezzel, és csak 2,5 év múlva csatlakozott Dávid táborához, és ezzel késleltette Dávid királyságát, és ez volt a büntetése. Oké, mit olvastunk? Semmi várina iszolj, hogy amikor a királynál halotti tort ülnek, akkor a dárgásra ül. Mi azt úgy fordítottuk, hogy a sámlira. Kedves bátor, hogy olyan rész jön, amit ha jól emlékszem, a szombat traktátusban már nagyon részesen kiveséztünk, a különböző típusú ágyak kérdését, amik a Talmud időben voltak. Mi ez a dárgas? Amar Ulla arsa dárga, de gada. Azt mondta Ulla, ez a szerencsére tartott ágy. Nem is ágy, hanem igen, ágy.
Szófa.
Nem. Szófa. Nem? Úgy fordítja?
Nem.
Nem. Szerencsére tartott ágy, ez egy olyan speciális ágyból, voltak olyan bútordarabok, amit ilyen jó szerencséből tartottak, díszbútor, magyarul. Szóval egy ilyen díszbútor, amit a jó szerencse hozásért tartottak, de soha nem feküdtek rá. Na, arra üljön. Amlére banale ule mik, ami di, de hát hádna löje szvinna, vá hástami szvinna. Azt kérdezték Ulától a bölcsek, de hát ennek mi értelme lenne? Ha nem szoktak ráülni, akkor miért most éppen, amikor gyászol, akkor ül rá? Azt mondta, Rav, mi az, hogy miért? Hát pont ezért. Hát ugyanúgy, hogy nem szokott a nép együtt enni a gyászolóval, és most együtt eszik, ugye a halotti tor erről szól. Ugyanígy, most akkor eddig nem ült rá, akkor most ül rá. Mi a dolog lényege? Hogy a gyászoló emlékeztetve legyen a gyászra, ne eresze el magát. Ha olyan dolgokat csinálunk, amik eltérnek a szokványostól, akkor ez erősíti ezt a gyászérzést. Oké, igazad van. Akkor nem így kéne kérdezni, hanem úgy kéne kérdezni. Dárgas én, hogy szadikak fejszai, el a zöjk foly. Viszálkadájtok, árszadik gáda, a mai én egyszerűen fejszai. Azt tanultuk a dárgásról, a Moed Katánban, amiben a gyász szabályról már tanultunk sokat, hogy a dárgást nem kell megfordítani, elég csak oldalára dönteni. Ugye a normál esetben, ugye manapság mit csinálnak? Mint tudjuk, a gyászoló ugye az leszoktuk takarni a tükröket, meg nem ül székre. Régen az ágyakat lefordították, megfordították. Tehát a fejére fordították. De azt olvastuk, hogy a dárgást nem kell a fejre fordítani. Most, hogyha ez egy díszágy, akkor miért ne kéne a fejre fordítani? Azt mondta, hogy ez egy díszágy. Tehát akkor miért ne kéne a fejre fordítani? Máj ne cöki fejsze. A tánya könyvesz, mit tassz, hogy? Lőj, mit tassz, ami vádol könyvfel. Akkor mit a sejtsbe ez a könyvfel? Majd tanultuk, hogy az ágyát az ember fordítsa meg a gyásznál, és nem csak a saját ágyát, hanem minden ágyat, ami otthon van. Máj kásen dílom, mi dedáva, mit a lekeilim, mi uhez a kémnek, tani ima is a miuhez a kémén, csak azt mondtam, hogy várjál csak. Ez nem minden ágyat, mert például azt tanultuk, hogy olyan ágy, ami nem fekvésre van, hanem azért, hogy rátegyenek különböző dolgokat, tehát ilyen kedenc, tehát ilyen, akkor azt nem kell megfordítani. Ugyanígy a díszágyat se kell. Mi a gond? Elékásja, akásja. Nem simigam léle, hogy dágas mátér karbenitin. Hú, nöjfömél, a viszák, de egy hászad a dága, karbiti mi iszlej. Azt mondom, mint akkor más-más kérdésünk van. Ez a dágas, ez nem lehet díszágy. Mert mit mondott rá simigam léle? Hogy a dárgásnál az ember eressze ki a nem tudom, hogy mondják, ami összeköti az ágy keretével az ágynak a ugye van a keret, és akkor vannak ezek a kis pántok. Igen, eressze ki a pántokat, és akkor az ágynak ez a fekvő része, az leesik. Most, hogyha ez egy díszágy, akkor miért lennének pántok? Ele ki azt, Ravi Namar Amelé, Umirá Banna, Amirá Tachlifa, Smeida Ave, és Kekabe Suga, de Giglai. Amelé, Majdárg, és Arfa de Cala. Ezért Ravin egy új magyarázatot mondott. Azt mondta, én voltam egyszer a bőrkereskedők piacán, és ők elmagyarázták nekem, hogy mi ez a dárgas, az a bőrágy. Ha jól értem, ez a bőrágy, ez valahogy, ezt ne kérdezzétek tőlem, hogy miért, de ez egy ilyen rosszabb minőségű ágy, mint a normál ágy. És a bőrágynak a lényege, hogy egy bőr van kifeszítve az ágy keretében, és bele van fűzve az ágy keretébe a bőr négy széle, és erre ül a király, mert ez egy rosszabb minőségű, egyszerűbb ágy, mint amit ő használ. Amarem Yehanan, dárgas szirugai mitaihaj, mit a szirugai me algába. Még jobban tisztázta Rabbi Yehanan, Rabbi Yirmiyáh idézte, Rabbi Yehanan azt mondta, hogy a dárgas az olyan ágy, aminek a fűzése az belülről van, az ágy az olyan ágy, aminek a fűzése kívülről van. Ez mit jelent? Hogy a normál ágynál a pántot, amire ráfűzik a középső fekvő részt, az körbe tekerik az ágy keretének a fáin. A dárgas az szofisztikáltabb, mert ezt nem körbe tekerik, hanem az belülről van, a keretnek a belső oldaláról van ráerősítve. Mészvék léz, mi azt mondjuk, hogy tudom, mit tudom, hogy hiszem, és jövő sifrimből, hogy a dág, mi mit tudom, hogy erre ezt, mert a gábor, lámmal is veszek dág. És ez nem lehet egy jó magyarázat. Miért? Most figyeljetek, micsoda részletek. Szóval azért, mert azt olvastuk, hogy a különböző eszközök mikor válnak olyanná, hogy tisztátalanná lehetnek, hogyha az egy kész eszköz. Mikor válik egy eszköz készé, amikor teljesen befejeztük. Például egy ágy, akkor, amikor az ágy keretét már át simítottad, vagy át kented a hal bőrével. Ezt miért csinálták? Hogy így fényesítették a fát. Így teljesen sima és fényes legyen. Most, hogyha az ágy normál esetben olyan, hogy annak a keretén átvetik a pántot, akkor mi a túrónak kellene az előtte jól lesikálni a hal bőrével. Eleve ha beham tőjhaj, mit áll Julival fukibib zjajné, dárgase Julival fukibáv kassa. Ez azt jelenti, hogy tudom, mint akkor a különbség az ágy és a dárgas között az igazából az, hogy az ágynál a pánt, mind a kettőre a pánt az belülről van az ágy keretéhez erősítve. A különbség az, hogy az ágynál a keret, ez tulajdonképpen bele van varva a keretbe a maga.
A kurva a keret, és a pántok azon a lyukon átmennek, és a másik oldal visszajönnek. Tehát át van a keret kurva, és azon megy át.
Igen, tehát és így az az eredménye, hogy a keret úgy néz ki, mint hogyha a keretbe bele lenne varva az a fekvő rész. Ugye, az a matrac tulajdonképpen, de az nem matrac, hanem egy ilyen. És
nem azt, ahol,
amire a matracot
amire
rakod.
A matracot teszik, ilyen van ilyen minden.
Nem
ágyrácsnak hívják.
Ágyrács, igen, igen, az ágyrács. De ez az ágyrács, ami anyagból van, vagy bőrből van, az olyan, mint a bele lenne varró, mert sokkal feszesebbre lehet úgy csinálni. A dárgasnál az olyan, mint egy ilyen nyugágy, aminél ilyen karikák vannak, és a karikákkal van ráerősítve. Gondolom, hogy ez kevésbé feszes, és ez kevésbé kényelmes. Amrabi Jákiv, amrabi Suhaben Lévi, a lachkrabi Simengam Lél, a halachkrabi Simengam Lélt követi, hogy végül is a dárgást is meg kell fordítani a gyásznál. Bocsánat. Igen, de meg lehet úgy is csinálni, hogy kieresztjük ezt a belső keretet, és leengedjük. Amarabb Jákob ebben, ami mit tassanak li te a jöjjtszén zöjjkvőbe dájjaj, de Jákobben ami azt mondta, hogy az az ágy, aminek van egy ilyen felső baldahin része, ami miatt nem lehetne a feje tetejére fordítani az ágyat, azt el lehet dönteni, és az is elég a gyászhoz. Mehetünk tovább. Következő misna, Moicilemilchemesz, Suszapi, Bézen, Silvim, Echodu, Pöjjecász, Derech, Emil Máhebi, Adaj. A király, ha háborúba megy, akkor azt a 71 tagú bíróság jóvágyásával kell, hogy tegye, és utat törhet magának, és senki nem állhat vele szembe, amikor utat tör magának. Derech Melech, Énlösi úr, ez az út, ez nincs semmi megkötés, hogy milyen széles, milyen hosszú lehet, bármin keresztül mehet az út. A kolomba izim nőszín lejövő hunaitől, és még egy dolog, hogyha a háború van, a nép megszerzi a zsákmányt, és a király az, aki elsőként a zsákmányból részesül. Azt mondja, Talmud, Nina Háda Zimna, én megy cemelkes, és Szuzápi Lézden, és a Pérsében, hogy Ájde tanak, ha minden, de meleg tanak, nem megy cemelkes, és szóval nem tanultuk már egyel korábban, hogy a 71 tagú bíróság az első misnában, az első fejezetben tanultuk, hogy a háborúba menetel az a 71 tagú bíróságnak az ügye. Akkor mit kell még egyszer mondani a királynál, hogy a király csak 71 tagú bíróság jóvágyásával mehet háborúba? Ezt már tanultuk. Szóval tudod miért? Azért, mert a királynak az összes ügyét, speciális ügyét felsoroljuk, akkor ezt is belevesszük. De valóban önmagában nem lett volna ez szükséges. Amaré Biudalman Smuel Kola, amúr be pársasza meleg, meleg mutarboj. Azt mondta Rabbi Júda Smuel nevében, minden, ami Sámuel könyvében, a király fejezetében van, az megengedett a királynak. Miről van szó? Körülbelül 3-400 éven keresztül nem volt király Izraelben. Ugye Mózes halálát követően volt a bírák kora, amikor nem volt király. Aztán Sámuel proféta idején a nép mégis királyt kért magának, aminek Sámuel proféta nagyon nem örült, és egy hosszú fejezeten keresztül sorolta a népnek, ráolvasta a nép fejére, hogy milyen córesz lesz majd ebből a király dologból. Ami többé-kevésbé be is következett. Tehát, hogy a király teljhatalma az olyan dolgokat fog eredményezni, hogy a népet azt szolgasorba viszi. És hogy ezért nem jó egy ilyen teljhatalmú király. De végül is, mivel a Tóra megengedi, hogy legyen király, ez végül is mégis Sámuel elfogadta, csak egy figyelmeztetésként, riasztásként ezt mondta. A kérdés az, hogy ez, amit mondott ott Sámuel, hogy mi mindent fog a király elkövetni, ez tulajdonképpen a király fel van hatalmazva erre? Tehát tényleg, ugye most itt a mistában azt mondjuk, hogy utat törhet magának, és senki nem állíthatja meg, de ott minden más is van, hogy lányaidat el fogja venni, hogy szőlődet le fogja szüretelni, hogy a földeidet elveszi. Ez is mind megengedett a királynak? Smuel azt mondja, hogy igen. Ráv azt mondta, nem. Ez csak azért mondta Sámuel, hogy ráijesszen a zsidókra. És a ráijesztés az nem csak arról szólt, hogy elmenjen a kedvük a királyválasztástól, hanem azért, hogy a király lényege az, hogy az emberek féljenek tőle. Hiszen a Tóra azt mondja, ha magad fölé király, választasz királyt, legyen félelme rajtad. Magyarul, ha magad fölé választod, az azt jelenti, hogy félelme rajtad kell, hogy legyen. Tehát ezt akarta kihangsúlyozni Sámuel. Kettő, na, írja, mi észre, én még kalambásra melek mutatba, írja, mi oda, Nem pászak de lány, nem is nem veszem ezzel, meg sem veszem. Echa ugyanezt a vitát Rabbi Yossi és Rabbi Huda is már egymás között ugye vitatkozott ugyanebben a témában. Oké. Hejnaj Rabbi Huda, amen. Rabbi Huda azt is mondta, Saló és Mitzvész, nincs távú is szövet, nincs asszem le arec, három micvát kaptak a zsidók, ami akkor vált érvényessé, és aktuálissá, amikor beléptek a Szentföldre. Mi volt ez a három micva? Lehámid a leembelech, hogy királyt válasszanak maguknak, hogy kiirtsák Amalék népének írmagját is, és hogy felépítsék a templomot. Oké. Ebben a hajrai almer, hogy nem rapásra szó el a negetelú masszam, és nem a Márta a szimolány meleg. Rabbi Nehajrai pedig azt mondta, hogy az egész csak na még egyszer, tehát Brájta azt mondja, hogy három micva volt, amit akkor vált aktuális, amikor bementek Izraelbe. Királyválasztás, Amalék és a szentély. De van egy másik fél, amelyik azt mondja, hogy a Tórában, hiába azt mondja a Tóra, hogy válasz magad fölé királyt, ez nem egy micva, hanem ez csak egy, a Tóra látta előre, hogy a nép engedetlen lesz, és olyan akar lenni, mint a többi környező nép, akinek van királya, és azt mondja, ez a divat, ez jól néz ki, akkor nekünk is legyen királyunk. De igazából ez nem egy micva. Ez csak a Tóra megengedte, mert látta, hogy a nép engedetlen lesz. De Blazabra Bészém, ez kényűségben dörk, ha igen, sálló. És ennek kapcsán, az egész királyválasztás, ezt akiben milyen motivációból volt, azt mondta a Blazabra Bészi, a vének abban az nemzedékben tulajdonképpen egy tiszta motivációval mondták, amit mondták. Azt mondták, hogy azért, ahogy írva van, hogy összegyűltek Izrael vénei, és azt mondták, adjál nekünk királyt, aki bíráskodjon fölöttünk. Tehát, hogy a királyt egy ilyen bíró szerepében látták, igazságtevő szerepben, de a népek azok nem helyesen jártak el, nem jó, tiszta motivációban mondták, hanem azt mondták, mi is olyanok akarunk lenni. Vagy majd, ha a nép azt mondta, mi is olyanok akarunk lenni, mint az összes többi nép, uralkodjon fölöttünk királyunk, és menjen ki előttünk, harcolja háborúinkat. Ugye a gond az az volt, amikor a zsidó nép olyanná akart lenni, mint a környező népek. Ugye? Ez volt a gond a királyválasztással. Ugye a zsidóságnak megadott a lehetőség, hogy király nélkül, közvetlenül, Istennel és a Isten profétáival rendezze az életét, egy központosított földi hatalom nélkül, de ő mégis királyt akart. Ugye mi a királlyal a probléma? Az, hogy a királyi hatalom, földi hatalom, az megtéveszti az embert. Azt gondolja, hogy a földi hatalom az valóban legitim, és valóban az az igazi hatalom birtokosa, miközben a földi hatalom törékeny, és a valódi hatalom a Teremtő Isten kezében van, és ezért ideális helyzetben nem lett volna király, ezért volt mérges Sámuel. Okay? A gond az volt, hogy a nép kifejezetten azt mondta, hogy úgy akarnak királyt, mint ahogy a többi népnek van. Tehát, hogy a negatív motiváció vezette őket. Tányira mi jöjjsz, én soha is mit szüszni, sztávú is szöld, a törjövök, mint szasszan, arrec, lámidla, merek, hol áhrizása, a marek, lillesz nem észre, hírve, én nem észre, mint hírve. Ugye idézzük, azt, amit az előbb már mondtunk, Rabbi Yossi azt mondta, hogy három micvát kaptak a zsidók, ami akkor vált aktuálisra, amikor bementek a Szentföldre, hogy válasszanak királyt, hogy írtsák ki Amalékot, és hogy építsék fel a templomot. Nem tudom, hogy melyik az előbbre való, mi a helyes sorrend. Soha imer ki jad al kész ka mil hamalá semba molék, hát imer lehámid le a meleg hila, vén kisze el a meleg, se nem áll, imer is le a meleg, kisze el a meleg. De amikor a szöveg azt mondja, Amalék háborúja kapcsán Mózes második könyvének 17-es fejezetében, mert a kéz Isten trónján háború Istennek Amalékkal nemzedékről nemzedékre, akkor a trónról beszél, a trón pedig a királyság, tehát innen tudom, hogy először a trónt kell megszerezni, vagy megteremteni, a királyt kell megválasztani, és utána lehet Amalék végső győzelmére ráfordulni. Vádájnéni, hogy Dáli Jönes lembészebb hinet hila, hogy leháché szárösen a malék hila, még mindig nem tudjuk, hogy ezek közül mi a fontosabb, az előbbre való időben. Először felépíteni a templomot, és utána elpusztítani Amalékot, vagy először elpusztítani Amalékot, és utána felépíteni a templomot. Amikor azt mondja Mózes 5. könyvében, hogy niach lachem mikolei vechem vajem okim a serjifchár sem, és lesz majd, hogyha enged nektek minden ellenségetektől, és majd az a hely, amit kiválaszt az örökkévaló, akkor mit jelent? Először az ellenséget kell legyőzni, tehát Amalékot lehet legyőzni, és utána lesz az a hely, amit kiválaszt neked az örökkévaló, tehát lesz majd Jeruzsálemben a templom fölépítve. És így is volt Dáviddal, Dávidról azt írja, vája ki asáva melech, vészeiva semmi niáhra, mi szavív, és volt, hogy Dávid a házában ült, és az örökkévaló engedett neki minden ellenségétől, aki körbevette, és az van írva, így szólt a király Natánhoz, a profétához, nézd, íme én a Beisarazim, milyen fa, cédrusfa házban ülök, és az örökkévaló függönyök között? Ja, az örökkévalónak a ládája függönyök között van. Magyarul, hogy Dávid érezte, hogy eljött az ideje annak, hogyha már őnek ilyen szép palotája van, akkor az örökkévaló Fridlányának is egy szép palotát, egy templomot kéne építeni. De ő is nem ő építette föl, hanem a fia Salamon, de mindenképpen először a háborúkat kellett befejezni, és utána jöhetett a templom építése. Amar és Lakis Bethila, Malach Shleima, Alal Jöjnim, és nem már mi és Shleima kiszersen. Most folytatjuk a király hatalmát, és azt, hogy ennek a csúcsa, az aztán hogyan, a csúcsról hogyan esett vissza. Először is Salamonnak olyan hatalma volt, Dávid után, hogy nem csak a földiek, hanem az égiek fölött is uralkodott. Mit jelent az égiek fölött, az itt megosztanak a vélemények, hogy ez a szellemeket jelenti, vagy az égi erőket. Mindenképpen olyan hatalma volt, hogy nem csak a földi, hanem az égi erőkkel is rendelkezett. Később, amikor hát métkezett, és sok idegen feleséget vett magának, bocsánat, még ezzel kapcsolatban, igen, vett magának, utána malachalatachtoinim, utána már csak az evilági dolgok fölött uralkodott, tehát a hatalma visszaesett. De kezdetben azon írva, hogy Salamon az örökkévaló trónján ült, ez azt jelenti, hogy az égi dolgok fölött is rendelkezett. Utána már az van írva, ki röjde behol évele nar, mi tifszavát adázo, mi tifszak adázo. Később az van írva, hogy az egész területen uralkodott tifszaktól Gázáig. Ráv és Mua vitatkoztak abban, hogy mi ez a Tifszach. A Tifszach vagy azt jelenti, hogy valami nagyon távoli hely, és azon nagyon távoli hely, és Gáza között uralkodott. Vagy ez Gáza mellett van, és ugyanúgy, ahogy Tifszach és Gáza fölött uralkodott, úgy uralkodott az egész világ fölött. Mindenképpen, hogy? Igen. Mindenképpen az evilági dolgok fölött úgy volt uralma. Ubla szöjflöj malach el Iszrael, és nem már a nőkaj helesz, iszi melech al Iszrael. Később aztán még jobban visszaesett a hatalma, és már csak Izrael fölött uralkodott. Ahogy írva van, én a prédikátor, király voltam Izrael fölött. Aztán még később már csak Jeruzsálem fölött uralkodott, ahogy írva van, ugyancsak a prédikátorban. Ezek a prédikátor Dávid fiának szavai, aki király volt Jeruzsálemben. Aztán még később a hatalma még jobban visszaesett, és már csak az ágya fölött uralkodott. Ahogy írva van az énekek énekében, íme, Salamon király ágya, aztán még jobban visszaesett, és már csak a saját botja, vándorbotja fölött uralkodott. Ahogy írva van, zelje helki mikola moli, ez maradt az én részem minden erőfeszítésemből. Ráv és Muel, hád amár makloj, hád amár gundoj. Ráv és Muel vitatkoztak, hogy tulajdonképpen mi fölött uralkodott. A botja fölött, vagy a ruhája fölött. Érdekes. Itt a kommentárok magyarázzák, hogy ez mit jelent. Majd vissza fog erre mindjárt élni, elmagyarázom. Hadár, hogy laj hadár. Később visszatérte a hatalma Salamonnak, vagy sem. Ráv és Smuel, Hadamar hadár, Hadamar lajamár, lahadár. Erről is vitatkozik Ráv és Smuel. Az egyikük szerint visszatért később a hatalma, mások szerint viszont nem. Az, aki azt mondta, hogy nem tért vissza a hatalma, Mándam, hogy laj hadár, mellekve hegyőt, az azon véleményem volt, hogy végül is később ő egy egyszerű ember lett, és úgy is maradt. Aki azt mondja, hogy visszatért a hatalma, az azt mondja, hogy nagyhatalmú király volt, degradálták, és egyszerű ember lett, aztán újra király lett. Ugye maga ez egy nagyon szép ez a midrás, hogy honnan indult és hova jutott Salamon. Ő volt, micsoda hatalom volt a kezében, földi hatalom, égi hatalom. Aztán szépen lassan a ázsiója az kezdett csökkenni, és a végén már csak a botja vagy a ruhája fölött uralkodott. És a kommentárok most mondják, mi ez, hogy a botja vagy a ruhája? Szóval a botja az azt jelenti, hogy már tulajdonképpen semmilyen nincs, és ahogy Jákob beszél saját magáról, hogy egy bottal keltem át a Jordánon, és most két táborrá lettem, ugye, hogy Elipáz, Jákobnak az unokaöccse, ugye, Ézsau fia megfosztotta mindentől, amikor elmenekült Ézsau elől. Tehát a vándorbot, ugye, az a magyar népmesében is azt szimbolizál, akinek már semmilyen nincs már. A ruhája az egy szinttel magasabb. Miért? Mert a ruhája az, amikor valakinek a királyi ruhája még megvan, szóval az a korábbi ázsió, az a kisugárzás, az a tekintély, annak a nyoma még a nyoma még a volt elnök, a emiritus. De ugye van olyan volt elnök, akire úgy rá se köpnek, ha meglátják, ugye? És ez gyönyörű, hogy ugye itt tulajdonképpen mi vezetett föl ebben az egész talmudi oldalban ez a végszóhoz, hogy a király és a királyi hatalom azt nem fogadta jól Sámuel, mert hogy a földi hatalomról azt gondolták a zsidók, hogy ez milyen fantasztikus, de a földi hatalom nagyon megtévesztő, mert az ember kezdetben úgy érzi, hogy minden az övé, és minden fölött képes, és az a nép is így érzi, hogy mi. De ez igazából csak egy pszichológia, mert egy pillanat alatt nagyon hamar semmisé válik, és a végén már lehet, hogy már a ruhája sincs meg, azt, hogy már az a tisztelet sem, azt a tiszteletet sem kapja meg, hogy régen tisztelték, és akkor annak valami kis nyoma még megmaradt. Kedves barátaim, köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. Holnap reggel rendületlenül folytatjuk. Köszönöm szépen a figyelmet, leges legjobbakat, viszont